Szeretettel köszöntelek benneteket délután is, és egyrészt mivel elmúlt már 4 óra, másrészt mivel délután van, tehát az idő is elhaladt, és amúgy is délutáni óra, nem szeretnék túl hosszú lenni, viszont azt szeretném, hogyha tudnánk egy kicsit együtt gondolkodni. Van mindenkinél Biblia? Ha esetleg nem lenne, kivetítem az igét, de legjobb, hogyha van, vagy telefonon, vagy papíron. Azt a címet adtam a délutánnak nagyon kreatív módon, mivel a 96. Zsoltárról lesz szó, ezért nyilván az első sor a cím, énekeljetek az Úrnak új éneket. Hányan ismeritek ezt a Zsoltárt? Hányan hallottátok már? Néhányotoknak biztos, hogy ismerős. Nagyon, nagyon sok megzenésítés, nagyon sokféle feldolgozása van ennek a Zsoltárnak. És szerintem egy gyönyörű Zsoltár. De úgy hiszem, hogy ennek a Zsoltárnak különösen a mi nemzedékünk számára van egy különleges üzenete. A Zsoltárokkal az a probléma, hogy nagyon sokszor ilyen 3000 évvel ezelőtt ért emberek 3000 évvel ezelőtti problémáit végig felfedezni. Most mit tudok kezdeni Dávid bánatával, vagy Dávid örömével? De hogyha olvasgatjuk a Zsoltárokat, akkor egy idő után ráhangolódunk azért, hogy hogyan vigasztalódott Dávid, hogyan vigasztalódott Aszáf, stb. És már a Zsoltároknak megtaláltuk egy nagyon fontos vonatkozását ezzel, hogyha azonosulni tudunk a szerzővel. De úgy gondolom, hogy a Zsoltároknak ennél egy ilyen mélyebb üzenetük van. Miért merem ezt mondani? Ugye a Zsoltár nem egyszerűen csak Istenhez szóló fohász, ének, dicsőítés. Nem csak problémák és a problémákra érkező isteni megoldás, vigasztalás, stb. A Zsoltárokban ennél mélyebb üzenetet találunk. Ez a meggyőződésem. Miért mondom ezt? Hogyha felolvasnék nektek egy részletet a 22. Zsoltárból, ismerős a 22. Zsoltár, ugye? Van benne egy ilyen sor, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Honnan ismerős ez a mondat? Ugye? Jézus szavai a kereszten. Ha felolvasnék a 69. Zsoltárból egy részletet, ami úgy szól, hogy szomjúságomban ecettel itattak engem, akkor honnan ismerős ez a jelenet? Honnan ismerős? Jézus a kereszten. Hogyha azt mondanám, hogy a 110. Zsoltár úgy kezdődik, hogy mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől. Ez mit jelent? Ugye, hogy Jézus Krisztus felment a mennybe, innen a földről, és ült az Atya jobb kezére, jobb keze felől. Vagy ha azt mondom a második Zsoltár szavaival, hogy miért dühösködnek a pogányok, és az egekben lakozó neveti őket, és azt mondja, hogy én kentem fel az én királyomat Sionon. Miről szól ez a Zsoltár, a második Zsoltár? Jézus második eljövetele, amikor eljön, ugye? És rendet rak a pogányok között. Azok, akik az Isten népe ellen összegyűltek a fejedelmek az Úr ellen és az ő felkentje ellen, az Isten rendet rak. Mondhatnám így. A Zsoltárok könyvének nem egyszerűen csak, hogy is mondjam, lelki problémák és azok megoldásai, nem csak ennyi az üzenete. Hanem ezzel együtt a Zsoltárok összes éneke, összes dicsőítő ének és mindezek a gyönyörű költemények, versek, mindegyik hordoz magában profétai üzenetet. Ezt nem tudom, mennyire figyeltétek meg. Nem tudok olyan Zsoltárt mondani, az elsőtől a 150-ig, aminek ne lenne a vigasztalással, a lelki problémákra való válaszadással együtt egy profétai üzenete. Ha a proféciát keresünk, akkor Dánielhez és Jelenésekhez lapozunk, és ritkán mondjuk azt, hogy nézzük csak, mit mond a proféta a Zsoltárok könyvében. Ugye, néha felidézünk ilyet, mint a 110, azt egyértelmű, Jézus azonosítja, mint a 22, azt is Jézus azonosítja. De én állítom nektek, és kérlek, hogy járjatok utána, 150 fejezetet kell csak elolvasni. Járjatok utána, mind a 150 Zsoltárnak van profétikus vonatkozása, és nem véletlenül. Nem véletlenül. Hagy menjek messze. Nem tudok olyan bibliai könyvet. Beleértve Eszter könyvét, ami csak egy történet sokak szerint. Beleértve Jób könyvét, ami csak egy... nem is tudom, egy fájdalmas ballada sokak szerint, meg eszmék szimfóniája, így szokták írni, nem? Mindegyik bibliai könyvnek van profétikus tartalma, profétikus üzenete is, mindegyik bibliai könyv a nagy küzdelem köré épül és arról szól. Ez most nem fogom nektek egy 20 perc alatt bebizonyítani, ezt arra kérlek benneteket, hogy járjatok utána, nézzetek bele. Nézzetek egy kicsit más szemmel a Bibliára. Kezdjétek el meglátni benne, hogy ez a Biblia minden könyve, minden fejezete valamit el akar nekünk árulni arról a nagy küzdelemről, ami minket körülvesz, ami a függönyök mögött zajlik. Amit mi nem látunk, mert süt a nap, szép az időnk, de valójában egy nagy küzdelem színtere a világ. És a Biblia ezt megvilágítja számunkra. Most szeretném, hogyha ilyen szemmel megnéznénk a 96. Zsoltárt. Ennyi bevezető után. A 96. Zsoltár így szól, mondtam, ki fogom vetíteni, de legjobb, hogyha a szemetek előtt van rögtön a Bibliából. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van. Örvend akkor az erdő minden fája is, az Úrnak orcája előtt. Mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. De nem annyira hosszú Zsoltár, 13 vers. Hosszú? Nem, ugye? Szinte meg is lehet tanulni egy délután alatt. De ha megnézitek, ezt a Zsoltárt én nagyon sokszor úgy hallom idézni, hogy... És most egy kicsit hagy aktualizáljam, jó? Nagyon sokszor hallom, hogy hivatkoznak testvéreim, meg sokan erre a Zsoltára, hogy... Hát a Biblia azt mondja nekünk, hogy énekelj az Úrnak új éneket. És most énekeltük ezt a 32-es éneket... A szerző valamikor az 1600-1700-as években írta, régi, öreg, vagy vannak ezek a régi adventi énekek, azok is már porosak. De a Biblia minket arra szólít fel, hogy új éneket kell énekelni, tehát írjunk új énekeket. De nem csak új szövegkel, meg új dallam, legyenek újak a ritmusok is. Én nagyon sokszor hallom, hogy erre a Zsoltára hivatkoznak, amikor, hagyd nevezzem néven, a keresztény könnyűzenét promotálják. Testvéreim! Lehet érvelni, meg ellenérvelni a keresztény laza zene mellett, ellen, stb. Nekem most nem ez a feladatom, de egyet szeretnék leszögezni. Ezzel a Zsoltárral nehéz a kortárs keresztény zene mellett érvelni. Pedig azon odaír, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, akkor mitől új? A stílus kell, hogy új legyen? Mi egy ének a Bibliában? Az ének mindig tapasztalat. Az ének mindig... Isten dicsőítés, az ének mindig valami felismerés, az ének mindig valami igazság, amit megértettem. Hogyha énekeljetek új éneket, akkor ez azt jelenti, hogy új tapasztalat, ugye? Új igazság, új világosság, új imádság. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Mik is a Zsoltár témái? Megnézitek? Ének. Ugye? Énekeljetek új éneket, dicsőítsétek az Urat. Örvendjen akkor az egész föld, ott van az öröm. Az Úr szabadításáról énekel. Azt mondja, az Isten teremtő hatalmáról, ugye? Az Úr egeket alkotott. Ezek a Zsoltár témái, ugye? Most csak az egyik felét írtam ki, azért van egy másik fele is ennek, nem? Beszél arról, hogy rettegjen előtte a föld. És beszél arról, hogy eljön, hogy ítéljen. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy fér bele egy öröménekbe, mint a 96. Zsoltár az, hogy rettegjen a föld, és az Úr eljön, hogy ítéljen. Ez nem félelmetes?
Nem.
Lehet ezt öröménekként énekelni? Nyilván lehet, különben a 96. Zsoltárban nem került volna bele. És menjünk végig sorba ezeken a témákon. És felteszek mindig egy kérdést, és tényleg csak egy néhány dián van, összesen 11 néhány. 15 darab, és ebből van vagy 6 kérdésem. Ja, mire szólít a Zsoltár elsősorban? Nézzétek! Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek, beszéljétek, mondjátok a népek közt. De azt mondja, hogy énekeljetek. Énekelj, sőt azt mondja, hogy hirdesd, beszéld, mondd el. A Zsoltár elsődleges felszólítása az, hogy van valami, amit el kell mondanunk. Igaz? Jól értem? Jelezzetek vissza nyugodtan. Ugye? Kinek szól az ének? Kiknek szól az ének?
Minden
áldozatnak. Nézzétek, énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj te egész föld, beszéljétek el a népek között, minden nemzet közt. Az egész föld, minden, nézzétek meg hány versben fordul elő, hogy ez az üzenet egy, ez az ének egy,
globális.
Az egész földön ezt az új éneket énekelik, ez érdekes, mert arra szoktunk hivatkozni, hogy hát más kultúra, más zene, más ének, ugye? Nem, ez egy olyan ének, amit mindenhol énekelni kell, ugye? Ez egy olyan ének, amit minden nép, nemzetség énekeljen. Minden nép és nemzetnek szól az ének. A harmadik kérdésem. Mit énekeljünk? Énekeljetek az egész föld.
Dicsőséget.
Ez az. Az Isten dicsőségét. Beszéljétek el a népek között az ő dicsőségét. Nagy az Úr, igen dicséretes. Ékesség, fenség, tisztesség, méltóság. Látjátok, halmozza ezeket a kifejezéseket, de nyilván ez nem hiábavú halmozás. Miről akar szólni? Az Isten dicsőségéről. Egyedül övé a dicsőség. Adjatok az Úrnak neve dicsőségét, hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben. Na most, ha azt kell énekelnem, hogy Isteni a dicsőség, a Zsoltár azt is elmondja, hogy hogyan szemléljük az ő dicsőségét. Hogyan? Mi az a, hogy is mondjam, mi az a belső mozgatórugó, ami az emberben ott van? Milyen érzés fogja el az embert, amikor dicsőíti az Istent, amikor szemléli az ő dicsőségét? Hála, Istenfélelem. A Zsoltár egészen radikális. Azt mondja, rettenetes az Isten. Rettegjen előtte az egész föld. Hajoljatok meg szent ékességben, nagy az Úr, igen dicsőítés, rettenetes, rettegjen előtte az egész föld. A Biblia azt mondja nekünk, hogy az Isten dicsőségét félelemmel kell szemlélnünk, és ez az egyik legnehezebben érthető része a Zsoltárnak, meg egyáltalán, amit a Biblia az Istennel való kapcsolatról mond. Miért használ ilyen kifejezést? Miért olyan rettenetes, ha ő maga a szeretet? És erre szeretném, ha tudnánk válaszolni. Miért féljem az Istent, hogyha ő maga a szeretet? Mert azt is olvasom a Bibliában, hogy Isten a szeretet. De ez a Zsoltár meg azt mondja, hogy egy rettenetes. Azt mondja, hogy féljem az Istent. Félelemmel tekintsek rá. Most ez a rettegés, ez félelem az Istentől. Azt olvasom János első levelében, hogy a teljes szeretet, már pedig az Isten a szeretet, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Én nem érzem annyira, a Zsoltár íróján, hogy annyira gyötrődne, amikor azt énekli, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket.
Félni.
Mit jelent félni őt? Azon kívül, hogy ez a bölcsesség kezdete, stb.
Engedelmeskedni.
Inkább szeretném, hogyha az érzést megfogalmaznátok, mert sokan ebbe botlanak bele, ebbe akadnak bele. Hogyan szeressek valakit, akitől félek? Tiszteletet jelent?
Féltékeny Isten.
Féltékeny, igen, igen. Azt is olvassuk Istenről, hogy féltékeny Isten, ugye? Mint a mennyasszonyára féltékeny vőlegény, ugye? De mit jelent ez, hogy félni? Milyen érzés ez? Másztatok már fel igazán magas hegyre? Képzeljétek el, amikor Erikával nászúton voltunk, akkor megadatott, hogy ugyan nagyon nomád körülmények között eljutottunk a Mont Blanc-ig. Ugye tudjátok, az Európa legmagasabb pontja, 4800 valahány méter magas, és hát sikerült kifognunk egy viszonylag olcsó szállást, és ott töltöttünk egy szombatnapot. Nem vagyok a szombati túrák híve, de azon a szombatnapon mi felmentünk a Mont Blanc-nal szembeni hegyre, és úgy töltöttük a szombat délutánunkat, hogy szembe velünk a Mont Blanc, a maga 4800 méterével, ugye állandó ott a hó, gyönyörű időnk volt, fantasztikus napsütéses idő, úgyhogy kristálytiszta volt minden. És mi meg szemben ültünk egy 2000 méter magas hegyen. 2000, az itt magyar viszonylatban is elég magas, ugye? 2000 méter magas hegyről néztük a 4800 méter magas hegyet. És tudjátok, mi volt az első szó, ami eszembe jutott? Ez félelmetes. Ez félelmetes. Főleg, amikor belenéztünk a fényképezőgépnek, volt egy ilyen jó kis zoomja a sógoromnak, és néztük, hogy valami, mintha ott mocorogna, és belenéztünk a fényképezőgép zoomjába, és azt láttuk, hogy hegymászók mennek a tetején, a hegytetőre, sífelszerelésben, meg maszkkal, meg ilyesmi, de csak ilyen kis pálcika embernek tűntek, és kezdtük így valamennyire így megérezni ennek a hegynek a méreteit. És azt mondtuk, hogy ez félelmetes. Ez félelmetes. És ezt a félelmetesen nagy hegyet az Úr, tudjátok, hogy csinálta így? Ennyi, és kész a mondat. Azt mondja, hogy kinyújtja a kezét, szól egy szót, és megformálja a hegyeket. Stabil alapzatot csinál nekik, és a hegyek állnak. Amikor az Isten félelemről beszél a Biblia, nézzétek meg, azt mondja, rettenetes minden Isten felett, rettegjen előtte az egész föld, de közben ez egy örömének. Nem tudunk mit kezdeni ezzel az ambivalens érzéssel, ha csak át nem fogalmazzuk magunknak, és azt nem mondjuk, hogy ez nem valakit tör rettegni, hanem valakit úgy megismerni, olyan mélyen, felismerni az ő hatalmát, hogy azt mondod, hogy ez igen, ez félelmetes. Szinte borsodzik a bőröm, ugye? Az Isten ezt szeretné elérni, hogy ne haragudjatok, azt kell, hogy mondjam, hogy az Isten nem haver. Ő barát. Ő a legjobb barát akar lenni, de nem haver. Hanem ő egy félelmetesen erős barát. Az én kisfiamról tudom, hogy ő fél engem. Nem tőlem. Jó, hát hogyha összehúzom a szemöldökömet, akkor tőlem. De tudom, hogy apa erős. Az ő fejében ez van. Apa erős egyszer. Másfél-két évvel ezelőtt, most 4,5 éves, és körülbelül 2 évvel ezelőtt egyszer tettem tisztába a fürdés után, ott fekszik a kis asztalon, a pelenkázón, és közben beszélgetünk, és egyszer összehúzza a szemöldökét, és azt mondja nekem, hogy apa, akkor most te vagy a jó Isten? Hát ezt most hogy magyarázod meg neki, de tudjátok, ez számomra egyértelművé tette, hogy nem válik el a gyermek fejében az apa és az atya, a mennyei atya. Nem választott el minket, és úgy finoman elkezdtük elválasztani magunkat, hogy van egy mennyei atya, de a földön én vagyok az atya, ugye? Fél engem. Nem tőlem, hanem érzi az erőmet. És az Isten ezt szeretné, hogyha éreznénk az ő atyai erejét. Miért rettenetes, hogyha ő maga a szeretet? Azért, mert ő a szabadító, mert csoda dolgai vannak. Mi a legnagyobb csoda dolga? A legnagyobb, a legmeghatározóbb csoda dolga? Hogy? Hogy egeket alkotott, hogy megerősítette a földet. Ezért az egek örvendeznek, a föld, harsog, a tenger, és minden, ami benne van, a mező, az erdőfáj, stb. Az egész teremtett világ harsog. Hogyan harsog az erdő? Én az erdőbe azért megyek, mert ott csend van. Hogyan harsog az erdő? Tudjátok, a legnagyobb fától az utolsó fa levélig minden azt kiáltja, hogy itt tervezettség van. Félelmetesen gyönyörű tervezettség. Ez nem a fülünknek kiált, hanem az eszünknek, meg a szívünknek. Harsog az erdő, a mező, és minden, ami rajta van, az Isten a teremtő. Ő teremtette, nézzétek meg az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami benne van. Miért rettenetes, hogyha ő maga a szeretet? Félelmetes a teremtő hatalma, csoda dolgai vannak, ő a szabadítónk. Ez egy pozitív félelem, ez egy jó félelem, végtelen a hatalma, ő a teremtő. Na most, hogyha valaki meghallja ezt az üzenetet, akkor hogyan fogadja? A legjobb barátod, aki téged meg akar szabadítani, és gyermekévé akar fogadni, az valójában az univerzum teremtője és fenntartója. Ez jó hír vagy rossz hír? Jó hír, ugye? Ez már elég óvodás kérdés volt, igen. Azt mondja, örüljenek az egek, örvendezzen a föld, harsog a tenger, vidul a mező. Ez az örömhír, és az örömhírt görögül úgy mondjuk, hogy ezt mindannyian tudjuk, nem görög óra van, mint tudjuk. Evangélium. És a legutolsó pont, mikor kell megszólalni ennek a zsoltárnak? Mikor van itt az ideje, hogy ez a zsoltár megszólaljon? Nézzétek! Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. Nézzétek, nem egyszerűen jön egy korrupt bíró, aki ítéletet tart. Azt mondja, hogy az ő igazságával és a hűségével ítéli meg a népeket. Ez azt jelenti, hogy az ítélet annak, aki őt szereti, valójában egy felmentő ítélet. Ugye? Képzeljétek el egy foglyot, aki tudja, hogy igazságtalanul van börtönben. Mennyire várja az igaz bíró ítéletét? Ez csak felmentő ítélet lehet. Mi nem igazságtalanul vagyunk elítélve, egészen addig a pontig, míg Krisztus fel nem öltöztet az ő igazságába, ugye? De ha ő felöltöztetett, akkor minden vád, ami minket ér, igazságos? Igazságtalan. Ha Krisztus felöltöztet az ő igazságába, ha nekünk adja az ő igazságát, akkor a mi ítéletünk csak felmentő ítélet lehet. Ez az örömhír. Mikor kell szólnia? Amikor eljön az ítélet órája. Na, foglaljuk össze. Miről szól a Zsoltár? Énekelj egy új éneket. Minden népnek, nemzetnek arról, hogy Isteni a dicsőség, ő tisztelet illeti, és félelem. Mert végtelen a hatalma, ő teremtette az eget és a földet, és eljött az ő ítéletének órája, és ez egy örömhír. Na, nem árulok tovább zsákmalacsát, szerintem már mindenki kiszúrt, amiről van szó. Ki az, akinek még nem világos, hogy miről beszéltünk eddig 20 perc alatt? Negyed óra alatt. Ez az első angyal üzenete a bevezetéssel. Az egész Zsoltár az első verstől a 13. versig egy örömének, ami valójában a megzenésítése az első angyal üzenetének. Nézzétek meg minden részletében. Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium. Megvan az örömhír? Ugye? Úgy végződik a Zsoltár, hogy örüljön előtte az egész föld. Hogy a föld lakosainak hirdesse, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek, népek. Ez megvolt ez a rész? Meg. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent. Megvan az Isten félelem? Néki adjatok dicsőséget. Megvolt? Meg. Eljött az ő ítéletének órája. Imádjátok a Teremtőt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Mi a hetednapi adventisták nagyon sokszor beleütközünk abba, hogy át kellene adnunk a hármas angyali üzenetet, de a hármas angyali üzenet annyira egy radikális és kőkemény üzenet, hogy nem látjuk benne az evangéliumot, és ezért két lehetőségünk van. Vagy nem evangéliumként adjuk át, hanem, már bocsánat, én ilyen kultúrkörből jövök, ahol inkább ökörrázásként szól, hogy jön az Isten ítéletének órája. Egy testvéremmel beszélgettem most éppen a napokban, és ő mondta, hogy az ő gyülekezetükben, ő úgy nőtt fel kiskorától kezdve, ugye most már ő is apuka felnőtt gyerekekkel, és azt mondja, hogy úgy nőtt fel, hogy az ige hirdetés másról sem szól, csak az ítélet órája, világvége, meg nagy nyomorúság. Ez volt a három téma, és mint gyerekek elkezdtek rettegni. Yeah. De akkor ebben hol van az örömhír? Két lehetőségünk van. Vagy a saját, hogy is mondjam, indulataink szerint adjuk át a hármas angyal üzenetet, vagy, és mostanában inkább ez kezd divatos lenni, gyerekkoromban inkább az előző volt, de most már ez kezd divatos lenni, hogy talán inkább borítsunk fájtlat a múltra, ne beszéljünk olyan hangosan a hármas angyali üzenetről, beszéljünk inkább meg arról, meg amarról, stb. Ne értsetek félre, az egészségügyi üzenet számomra alapvető fontosságú. Mert az üzenetünk, a fő üzenetünk jobb keze. A lelki gondozó üzenetünk alapvető fontosságú, mert az üzenetünk jobb keze. Tudnunk kell segíteni az embereken. Tehát a társadalomnak részei kell legyünk, mert Jézusról is azt olvassuk, hogy meglátta az emberek problémáit, segített rajtuk, de utána azt mondta, hogy oké, akkor most kövess engem. És a hármas angyali üzenetet egyszer nem tudjuk megúszni. Szerintem erről Ricsitől hallottatok sokat, legalábbis. Nagyon sokat beszélgetünk erről, és úgy gondolom, hogy nekünk magunknak kell mélyebbre ásni ebben az üzenetben. Gondoltátok volna, hogy Jelenések 14:6-7, amit ezt kivetítettem. Az 3000 évvel ezelőtt már szólt, és örömének volt. Akkor 3000 évvel később, a mi korunkban, amikor ez az üzenet a jelenvaló igazság, amit így nevezünk, ugye, az aktuális, a mostani generációnak szóló üzenet, miért ne lehetne ez örömének? Miért ne lehetne úgy átadnunk, hogy az emberek örömhírt találjanak? Hiszen azt olvasom, hogy ez az örökkévaló evangélium, nem? Meg tudjuk-e láttatni az emberekkel, hogy a hármas angyal üzenet, és most csak az első angyal üzenetéről beszéltem, de remélem elhiszitek nekem, hogy a második és a harmadik angyal üzenete is ugyanígy örömének lehet. Benne van a Zsoltárokban, benne van a Bibliában, benne van Ézsaiásnál, örömének. Mind a három angyal üzenete. De egy pillanatra sem spórolja le azt a valóságot, hogy az Isten igenis félelmetes Isten, és hogy ítéletre jön. Nem szakít ezzel az igazsággal, de olyan módon adja át, hogy egyszerűen az embernek kedve lesz meghallgatni, nem? Azt mondja nekünk, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, itt már tovább sem megyek. Mitől új ének az új ének? Nem attól, hogy új a stílusa, nem attól, hogy új köntösben valami kortárs zeneként eladunk valamit. Ez a Zsoltár nem érv az ilyen vagy olyan zenei stílus mellett. Ez a Zsoltár azért új ének, mert egy új generáció, egy új nemzedék, egy új történelmi korszak, a nagy küzdelem lezáró korszakának az aktuális üzenete, ettől új üzenet. Ettől kell, hogy szóljon ez az ének új énekként az utolsó nemzedék körében. Ennyit szerettem volna nektek délután elmondani, szerintem még időben vagyunk. Zárjuk le imádsággal, azt javaslom, és hogyha van gondolatotok vagy kérdésetek, akkor még maradjunk egy picit beszélgetni, hogyha jónak látjátok, jó? Kérlek benneteket, hogy álljunk fel egy imádsághoz. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a délutáni alkalmat, hogy újra a te igédet kézbe vettük, és gondolkodhattunk róla. Jó atyánk, arra hívtál el minket, hogy a három angyal üzenetét hirdessük. Olyan félelmetes belegondolni, hogy az a három angyal, az a három jelkép valójában minket jelképez, és mi annyira el vagyunk maradva ezzel a feladattal. De jó atyánk, segíts, hogy mind mélyebben megértsük ezt az üzenetet, és először is a saját életünkre alkalmazzuk azt. Köszönjük neked a Szentírást, köszönjük a te ígédet, hogy a szívünkhöz akarsz szólni, és örömet akarsz nekünk adni. Abban a reménységben, abban a hitben, hogy a mi megváltunk hamarosan eljön értünk. Hogy felmentő ítéletet akar nekünk adni. Hogy a legfontosabb az számára, hogy mi üdvözüljünk. Köszönjük, hogy ennyire fontosak vagyunk neked. Segíts atyánk, hogy te legyél a legfontosabb az életünkben. És segíts úgy átadni ezt az üzenetet, hogy mindenestől fogva egy igazi örömhír legyen a mi szánkon és a mi életünkben. Jézus nevében jöttünk hozzád. Amen.